álljunk fel és olvassunk igét a Bibliából, a zsidókhoz írt levél 13. részéből. A zsidókhoz írt levél 13. részébe az első 6 verset olvassuk. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Amen.
Így állva maradva, áldásért könyörgünk az Úrhoz, lélekben mindannyian, hangos szavakban Kassza Mihály testvér kérem vezessen imádva.
Édesatyám, köszönjük azt, hogy itt lehetünk a te színed előtt, és köszönjük, hogy hozzánk is szólsz. Már szóltál az ima órán, a Biblia órán, kérünk, nyissad meg a fülünket, nyissad meg a szívünket, és adj megértést, szent lelked által munkáltok közre, meghalljuk a te üzenetedet, a te igédet, befogadjuk a szívünkben, és megéljük azt a mindennapi életben. Előtted állunk, szeretnénk megérteni a te üzenetedet, a te igédet. Nem akarunk engedetlen maradni, Istenem, könyörülj rajtunk. Adj engedelmes, töredelmes, bűnbánunk szívet, és felét fordulunk. Hozzád térjük. Imádkozunk testvérünkért, aki azt így hirdeti. Kérjünk szent lelked által, végezd el az ő szívében is a munkát, hogy ő hozzá is beszélhess és rajta keresztül mindannyiunkhoz, hogy személyes üzenetet kaphassunk tőle. Az Úr Jézus nevébe kérjük ezt tőled, Atyám. Amen.
Amen.
A következőkben szeretnék felolvasott ige alapján a gyakorlati hívő életről szólni. Így címezi ezt meg a vezérfonal is, és e köré építem én is az üzenetemet. Olvastam nem is olyan régen, hogy egy édesapa magyarázta a kicsi fiának, hogy milyen egy hívő ember, hogy kell kinézen egy hívő ember. És sorolja, a fiú végighallgatja, és aztán megkérdi az apját, hogy apa, te ismersz, láttál valaha ilyen embert? Láttam többet. A fiúcska nem látott még olyat, ahogy az apja felsorolta, hogy milyen kéne legyen egy hívő ember. És látok egy ilyen tudathasadást az elmélet között és a gyakorlat között. Persze, gyakorlatban mindig kevesebbek vagyunk, mint amennyit tudunk. De arra kell, mi törekedjünk, és az a hiteles hívőség, hogyha az megmutatkozik az életben. Jakab felteszi a kérdést, hogy milyen hit az, ami nem látszik meg a cselekedetekben. És ez az ige elmond nekünk egy néhány tanácsot a gyakorlati keresztény életről. És úgy kezdő, hogy a testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről beszél aztán. Az együttérzésről, a foglyokkal, a gyötrődőkkel. És ezt így címeztem meg, hogy törekedj jó kapcsolatokat kialakítani embertársaiddal. Elhangzott ugye a Biblia órán is, hogy olyanok az emberek, olyan ez a világ, hogy zárkóznak el az emberek. Nagyon sok választási lehetőség van, sok időtöltés az embernek, sok időtöltési lehetőség, sok száz televízió, program, internet, ilyen, olyan foglalkozás, szórakozás, az egész társadalom úgy van beállítva, hogy az embereket szórakoztassa bizonyos műsorokkal, programokkal, és ez többek között arra is vezet, meg még egyéb is vezet arra, nem akarok sokat idézni emellett, hogy úgy elhidegülnek az emberek egymástól a társadalomba is. Ez a jelenség hat ránk hívő emberekre is. De azt mondja a Biblia, hogy a testvéri szeretet legyen maradandó. Persze vannak okok, amik megszakíthatják a testvéri kapcsolatot. Lehet, hogy amikor elindultál, akkor hát annyira szereted a gyülekezetet, mint a saját családodat. Én is szerettem, és szeretem. De voltak olyan jelenségek, mint, tudom én, lehet, hogy valaki még beleérez abba, amit én mondok. Amiután ugye megtértem egy idő után, hallottam, hogy megkritizált egyik másik. Ugye nem nekem mondta, meg úgy visszahallja az ember úgy az ötödik, hatodik embertől, és akkor már nem szereti úgy. Ellentétes érzelmek jöttek belé. Vagy más példához sorolhatnák. Testvérek, a másokkal való kapcsolatok változtatnak bennünket. És kockázatosak. De az az ember, aki nem vállalja azt, hogy egy közösségépítő ember legyen, hogy a testvéri szeretetet elősegítse, az nem méltó arra, hogy legyenek kapcsolatai. Most ezt én elmondom így bizonyságtételképpen, nem gondolom, hogy ez dicsekvésképpen vehetné senki, de nekem amennyi kapcsolatom van az emberekkel, gyülekezetben vagy gyülekezetekben, gyülekezeteken kívül, rokonokkal, barátokkal, stb. Azt tudom mondani, hogy 90% felett azért van, mert én kezdeményeztem azokat. És amíg nincsenek, azért nincsenek, mert nem kezdeményeztem felé. És a testvéri szeretet, hogy maradandó legyen, nekünk kezdeményezőkkel legyünk egymás fele. Jártam olyan gyülekezetbe is, ahol ugye megtörtént a szolgálat, meg volt a záróima, és akkor mindenki fölállt, nem is köszönt egymásnak még a mellette levő, és akkor mindenki elment haza. Úgy ott volt bennem, hát nem szeretnék annak a gyülekezetnek, annak a közösségnek a tagja lenni. Az első gyülekezetről nem így olvasunk. És ez egy kihívás nekünk. Ez az ige azt mondja, hogy a testvéri szeretet legyen maradandó. Legyen bennünk olyan bátorság, legyen bennünk olyan nyitottság, kitárulkozni úgy egymás előtt. A barátságok, a testvéri kapcsolatok nem eszközök, hogy valamiket elérjük, hanem önmagában a cél, így tanítja a Biblia. Nem csak egy eszközök, nem csak azzal barátkozunk, akit ő lehet valami hasznot húzni, szívni, hanem hit testvéreinkkel, és másokkal is. Ugye? Kockázatosok a barátságok, mert nem tudjuk, hogy hogy alakulnak. De ha nem tárjuk ki magunkat mélyebben, előttük nem vagyunk méltók rá. Vállaljuk ezt. Legyen ez kihívás nekünk, legyen ez üzenet nekünk, akkor is, ha megbántanak. Az ördögnek, a gonosznak van egy ilyen jelzője, egy ilyen neve, hogy diabolos, szép dobáló, aki szét akar ékelni az egységet az emberek között. És teszi ezt gyülekezeti szinten, családi szinten, barátok között, szét akar ékelni az egységet. Az Úr Jézus azért jött, hogy egységet hozzon többek között. Erről ismeri meg a világ az övéit, hogy szeretik egymást, hogy szeretjük egymást. Az egyik embere Istennek, egy áldott ember, Rick Warrennek hívják, akinek ugye a szolgálattevő testvérek megnézték az előadás sorozatát. Azt mondta, hogy az embernek két alapvető szüksége van, és az egyik az a szeretet, és a másik az, hogy az elfogadás. Nem azért jön senki el a gyülekezetbe, aki még nem tartozik oda, mert milyen nagy tanítások vannak. Az esetleg majd azután, hanem a szeretet, az elfogadás. Ez mindjártunkban ott él. És mi olyan emberekkel legyünk, hogy ezt munkáljuk. Legyen bennünk ez a tudat. Ne hasonlítson a gyülekezet egy szervezethez, egy intézményhez, hanem hasonlítson egy családhoz, ahol az ember tud önmaga lenni. Ahol nem kell feltenni állarcokat, és úgy viselkedjen, hogy most ezt így várják el tőlem, és akkor így viselkedek. Amúgy én nem ez vagyok, de hát így viselkedek. És becsapja az ember magát egy idő után. Ugye az ember teológiai hallgató, hát sokfele jár az országban, régen még többfele jártam is. Meghívnak a kedves testvérek ugye ebédre, olyankor, amikor vendég vagyok valahol, és megyek egyik-másik családra, és akkor még úgy nyílik az ajtó, vagy kettőt, azután beülkerülünk, ledobja a férfi a nyakkendőt, odafekszik, azért, hú, vége a kínnak, a nehézségnek. Mindenki olyan természetesen, olyan lazán érzi magát. Azt látom, hogy nem jó az, hogyha nem azt állapítom meg, hogy nem jó az, hogyha nem természetesen viselkedünk egymás előtt, egymás között. És az álcázás az nem alakít jó testvéri kapcsolatok között. Legyenek igazi testvéri kapcsolataink, törekedjünk erre. Én ezt nagyon komolyan hiszem, hogy ez része a hívő életnek is, egyik irányadója, egyik mérője a hívő életnek. És a kérdésem az, hogy van-e benned ilyen lelkület, ilyen vágy, ilyen felelősségérzet, hogy alakíts kapcsolatokat a többiekkel? Ha tudni akarod, hogy milyen a gyülekezetnek a lelki hőmérséklete ilyen téren, akkor nagyon egyszerű, meg lehet vizsgálni. Miért meg a tiedet? Milyen vagy te? És akkor nagyjából le lehet vonni. Milyen vagyok én? Én hiányos vagyok ezen a területen, tudom, de nem adom fel. Felállok és tovább megyek. És szeretném, hogyha egy olyan ember lehetnék, aki még inkább a testvéri egységet és a szeretetet tudja munkálni. Vannak ennek gyakorlati megnyilvánulásai. Kezdi az apostol a vendégszeretettel, hogy legyen vendégszeretet. Régen úgy volt az első gyülekezetekben, mikor üldözés volt, és a hívők sokat vándoroltak, hogy elmentek egy új városba, megtudták, hogy ott vannak hívők, és hát akkor jelentkeztek is, hogy 2-3 napot ott voltak náluk, elszállásolták, tartották. Idegenek szeretete, ellátása. Ha hoztak ajánlólevelet a gyülekezetre, akkor különösen, hogyha ismerték, hogy jó emberek. Mert János azt is mondja, hogy az az ember, aki nem vallja, hogy Jézus Úr és Krisztus, azt az embert nem fogadjátok be. Már olyan értelemben, aki tévtanító, és ő akar elfordítani, elferdíteni, azt nem fogadjátok be. Aztán egy másik megnyilvánulása a testvéri szeretetnek, hogy ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársai volnátok. Legyen olyan együttérzés bennünk. Látom egy embert, akinek vannak terhei, akinek vannak problémái. És akkor teheti azt is az ember, hogy mondtam én neki, jó járt, így kellett neki, hagyjad, megtanul. Jónás is ott a halgyomrában megtanulta, hogy aztán helyreállt. Lehet így is viszonyulni. De lehet szerető lelkülettel törődni vele, bátorítani őt. A Bibliában több mint 50-szer van az szó, hogy egymást, hogy szeressétek egymást, bátorítsátok egymást, erősítsétek egymást, imádkozzatok egymásért. Ne feledkezzetek meg a gyötrődőkről, akik magatok is testben vagytok. Vannak olyan időszakok, amikor Isten különösen megpróbál egyes embereket. És máskor pedig rajtunk a sok. Egyszer egyiken, aztán másikon. És a gyülekezet, a Krisztus családja az olyan hely, ahonnan az ember bátorítást kaphat, és erőt, hogy túlásson a láthatatlanokon, vagyis a láthatókon. Törekedj jó kapcsolatot kialakítani a testvéreiddel, a gyülekezetbe, és a gyülekezeten kívül. Olvassuk a Jónás könyvébe, a harmadik rész első versében, hogy így szólt az Úr igéje Jónáshoz másodszor. Amikor kezdődik a Jónás könyve, azt mondja az ige, így szólt az Úr Jónáshoz, Amitáj fiához. Elmondja azt, azt mondja ez nekem, ez az ige, hogy Isten ismer személyesen, hogy Isten komolyan vesz, hogy Isten törődik vele, hogy ismer minden bűnömet, ismer minden örlődésemet, ismer minden aggódásomat, ismer minden fájdalmamat, ismer minden kérdésemet, és ő nagyon komolyan vesz. És szeretném én is nagyon komolyan venni azt, amit Isten mond. És Isten nagyon komolyan mondja, hogy a testvéri szeretet az legyen maradandó, hogy legyünk együttérzők. És amikor Jónás is eljutott oda, hogy megérezte, hogy azok az emberek értékesek, és elvesznek, akkor elment, és az égő szeretet vitte őt tovább, és legyőzte a félelmeket. Mert amíg úgy gondolkozunk az emberekről, hogy azok csak olyan ugródeszkák, hogy elérjük a céljainkat, vagy hogy mi jól érezzük magunkat, vagy hogy minket bátorítsanak, amíg ilyen értékeket adunk csak nekik, nem tudunk hasznukra lenni. Mai világban az embernek ilyen relatív értéke van. Ezért nevel Európa mostanában nagyon sok kutyát, már a családokban. Kutyákat, macskákat, hamstereket, meg ilyen különböző állatokat, nem gyerekeket. Mert azt mondják, hogy az nem egy kifizetődő befektetés. Mert mikor megnő, lehet, hogy ellened fordul. De az a kutya az hűséges hozzád. Mert az embernek csak ilyen relatív értéke van. És amikor eljut valaki oda, hogy megérti, hogy az embernek nem csak relatív értéke van, mint az Ámos idejében is volt, hogy annyit ért, mint egy pár lábbeli, azt írja a Szent Ige, egy ember, egy rabszolgának az élete. Hanem, hogy több vagyunk, mint test. Hogy Isten az ő lelkéből adott nekünk, hogy van halhatatlan lelkünk. És ha úgy tudjuk nézni az embereket, ahogy Jézus is nézte, hogy ezek az emberek elkálkoznak, fejest ugranak a pokolba, ha nem részesülnek a megváltásba. És amit tudunk, hogy elmondjuk az evangéliumot nekik, hogy a hívő testvéreinket szeressük, bátorítjuk, vigasztaljuk. Törekedj jó kapcsolatot kialakítani embertársaiddal. Aztán a negyedik vers azt mondja, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Hát figyeljenek most rám azok is, akik még nem házasok, vagy már nem házasok. Azt látjuk, hogy a helyzet rohamosan romlik. Mivel nagyon sok rossz példát látnak az emberek, ugye ilyen téren nagyon nehezen mernek házasságot kötni. És ez a helyzet csak romlik, és hatványozódik ez a nyomorúság. És látszik ez valamilyen szinten a gyülekezetekben is. A házas élet legyen tiszta. A mi kultúránkban, ami körülvesz bennünket, nagyon nehéz a szívet megőrizni tisztán. És az Úr Jézus azt mondja, hogy nagyon kell vigyázni a gondolatainkra is. Mert van parázna tekintet. Mert van parázna öltözködés. Mert van olyan kihívó magatartás, olyan testbeszéd, ami másokba kárt okoz. Legyen tiszta a házasság és az egyén élete. Testvérek, ahhoz, hogy a házasság tiszta legyen, ahhoz, hogy a gyülekezetben a testvéri szeretet maradandó legyen, ezeket a kapcsolatokat gondozni kell. Nem olyan az, mint mikor elmegy az ember a földekre, de mondjuk ott sem úgy van, hogy felszántatja, elboronálja és belevet valami, és aztán majd learatja. Azt meg kell kapálni, azt gondozni kell. Hát annál inkább egy házasságot, vagy a gyülekezetben az egységet, de nem automatikus, ez gondozni kell, ezért tenni kell. És úgy szeretném, azért mondom mindezeket, hogyha Isten mindjárt szívéből felgyújtaná azt a vágyat, egyrészt bűntudatra ébreszteni, hogy nem voltam az az ember, aki az egységet munkáltam, aki a kapcsolatokba fektettem, egyebekbe fektettem, esetleg programokba, vagy hiába valóságba. Nem gondoztam a kapcsolataimat jó, de szeretném ezután jól gondozni, és kérni Isten erejét, hogy segítsen, hogy jó kapcsolataink legyenek. És ez lehetséges, azt mondja az ige. Gondozni a kapcsolatokat. És ezért merem én hinni, hogy a 21. századbeli házasságnak van jövője. Hogyha van alapja. Nagyon sok ellenszél van. Nagyon sok minden van, ami bomlasztja az egységet és a házasságban a tisztaságot. De lehet Isten segítségével, lehet Krisztus erejével túlmenni ezeken. Ha nem tiszta a házasság, mindenki előtt, ahogy az ige mondja, az rossz több szempontból is. Az egyik az, ha nem tiszta a házassága valakinek, mert parázna tekintete van, nőnek, férfinek, úgy néz másokra, akkor a feleséged helyett, vagy a férjed helyett valaki más látsz. És ugye környezetünkben olyan sok rosszul működő házasság van, amit a hívők, Isten azért hagyott itt bennünket, nehogy itt csillagszórókat, meg tűzi játékokat rendezzünk, meg programokat, hanem legyünk só és világosság. Azokat kéne tanácsolni. De hogy lehet tanácsolni? Hitelesen, egyenesen, hogy figyelj ide, ez Krisztusban működik ez a házasság így. Jártam fogorvosnál ezelőtt 2 évvel, és hát oda mentem én is, ahol olcsóbb, milyen a diák, hát és miért dobja a pénzt az ablakon, azt mondtam, hogy hát jó lesz az is. És elmentem egy bácsihoz, olyan hiányosak is voltak a fogai, fogkövesek, olyan, de úgy is dolgozott, hogy 3-4 nap tartott benne egy tömés. Aztán már, mikor újra kellett menni, azt mondtam, nem megyek ahhoz az emberhez. Inkább fizetek többet, de akkor tudom, hogy egy jó dolog történik. Na most, hogy tud tanácsolni egy olyan ember másokat a házasságban, hogy tud példa lenni, ha nem tiszta a házasság? Ha nem tiszta az élete? Legyen az életünk tiszta. És hogyha nem tiszta, mert megfertőzte, beszennyezte valami, ott Krisztusnál a kereszt alatt, ahol ő megmutatta az ő szeretetét irántunk, ott újra kínálja bocsánatot, és lehet bocsánatot kapni. Szóval egy másik tanács az igéből, hogy ne legyetek pénzsóvárok, érjétek be azzal, amitek van. Ne légy pénzsóvár. Azt mondja Pál Timóteushoz levelébe, hogy vannak egyesek, akik átszegezték magukat mindenféle fájdalommal, nyomorúsággal, a pénz szerelme miatt, ami csapdába ejt. Van egy olyan csapda, mert az emberben van egy olyan vágyódás, hogy legyen, és ez csapdába ejtőd, ingerülté, kimerülté teszi, idegessé, arra, hogy felborul az értékrendje, minden a pénz lesz az Istene. Hát hova vezet ez? Megnéztem egy néhány példát a Bibliában. A pénzsóvárgás. És ezért tanácsolja nekünk Isten, hogy a gyakorlati hívő élet látszódjon meg abból is, hogy mi nem vagyunk pénzsóvárok. Minket Isten azért teremtett, hogy az ő dicsőségére éljünk. És persze nem a pénz a bűn, meg hogy az keres az ember, de nem a körül forog az élete, hanem az csak egy eszköz Isten országába jutni. Hova vezet a pénzsóvárgás? Olvassuk a Józsué könyvének a 7. részében, hogy Ákánnak megtetszettek bizonyos dolgok, köntösök, meg ékszerek, és elásta a sátrába. Lopáshoz vezet. Egy másik, ha Júdás esetét megnézzük a Lukács evangélium 22. részében, azt látjuk, hogy áruláshoz vezet. Júdás szerette a pénzt. És megbeszélt a főpapokkal, hogy lopáshoz, áruláshoz. A Géházi esetéből azt látjuk, hogy illetéktelen birtokláshoz vezet. Ott is van hazugság, olyan pénzt vesz birtokba, amit ő azt mondta, hogy 2 proféta tanítványnak fogadni közben, de hogy adta oda neki is, mikor az ő ura megkérdezte, hogy hol volt, nem voltam sehol a te szolgád. Olvassuk a Nehémiás könyvének az 5. részében olyan zsidókról, akik becsapták az ő testvéreiket. Úgy adtak nekik pénzt uzsorára, kamatra, és becsapták, átverték őket. Mások becsapásához vezethet. Ha a Laodicea gyülekezetet nézzük, azt mondjuk, hogy mindenem van, meggazdagodtam, akkor azt mondjuk, hogy büszkeséghez vezethet a pénzszerelme. De vezethet korrupcióhoz is. A Sámuel fiainak az életéből látjuk, hogy ők nem voltak egyenes emberek az Isten előtt, hanem loptak abból, ami a népi, ami Istennek való volt. A pénz bálványimádás, a pénz szerelme bálványimádáshoz is vezethet. Kelemen, a hézműves, aki abból nagyon szép összegre tett szert, hogy ilyen kis bálványszobrokat épített, ugye, amit imádtak az emberek, és nagyon felháborodott, és még maga köré gyűjtött másokat is, mert az a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek, az a veszély fenyeget minket, hogy a mesterségünk csődbe jut, és ami istenőket is semmibe veszik. Vezet bálványimádáshoz is. És az Anániás és Szafira esetét megnézzük, ugyancsak vezető hazugsághoz, a pénz szerelme. Ezért int minket Isten, hogy legyen helyes értékrendünk. És ezért nekünk harcolni kell szakadatlanul. Legyen helyes az értékrendünk. És ez is mondja azt, hogy miért. Mert nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Isten gyermekeinek az életéből is látjuk a Bibliában, hogy jönnek nehéz helyzetek. Voltak a tanítványok életében is nehéz helyzetek. Isten szeretne erre felkészíteni, és ez egy ígéret, hogy én veletek vagyok, és nem hagylak el, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Jó számolni ezzel, és fontos az, hogy amikor a kudarcok, az eredménytelenség, a reménytelenség fakad fel a szívből, vagy valamilyen veszteség, valamilyen kár, akkor is ne adjuk fel. Menjünk tovább. Mindjárt van az az érzülete az életbe, egy néhányszor, hogy belefáradunk az életbe. Megjelenik ez a diáknál, már azt mondja, hogy kár folytatni ezt az iskolát. Belefáradtam. Vagy a munkásnak, vagy aztán az életbe is bele lehet fáradni. De Isten szeretné bíztatni, hogy van tovább. Mert én nem maradok el tőle, sem el nem hagylak téged. Úgyhogy a harmadik tanács, tedd első helyre életed első számú kapcsolatát. És ez az Istennel való kapcsolat. És amikor az Istennel való kapcsolat helyre kerül, akkor minden a helyén van. Ha az életünk első számú kapcsolata a pénz, vagy egyéb, a szórakozás, vagy az, hogy jól érezzem magam, vagy a felelőtlen életmód, akkor nem tudjuk megélni a kapcsolatainkat. A gyülekezetbe se, a családba se, a világba se. És olyan emberek leszünk, mint Jónás, akinek bizonyságtétele nem volt. Ott, amikor ott volt a viharzó tengeren. Ő aludt. A többiek imádkoztak az Isten, ő aludt. Ő nem foglalkozott ezzel. De amikor megértette, hogy mennyit ér egy embernek a lelke, akkor változás hozott benne. És ezt nehézségekben értette meg. Nehézségek között értette meg ott a halgyomrában. Ugye? Nem tudom, milyen erős savok lehettek ott annak a halnak a gyomrába, de hát voltak, mert ugye azok bontják le a táplálékot. És mennyire marhatta és kínozhatta azt. Éreztem már magamat én is néhányszor reménytelenül. Éreztem azt, hogy amikor belefektettem az elképzeléseimet, a vágyaimat bizonyos dolgokból összeomlottak és reménytelen lettem. De Isten biztatott tovább, hogy nem maradok el tőle, sem el nem hagylak téged. És ez a legbiztosabb horgonyom, amiben kapaszkodok az életre. És ezért nem vagyok egy életunt ember. Mert ismerek már olyan embereket, akik 20 évesen is életuntak. De ismerek olyanokat is, akik 80 évesek, és még mindig fiatalosak, és nem életuntak. Testvérek, a gyakorlati keresztény élet abból áll, és ezt a három dolgot szerettem elmondani, hogy törekedj jó kapcsolatot kialakítani másokkal, ne légy pénzsúvár, legyen helyes értékrended, és legyenek fontosabbak az emberek, mint a tevékenységek, mint a pénz. És a harmadik, tedd első helyre életed első számú kapcsolatát, és akkor minden a rendjén lesz, és meglátják az emberek, úgy, ahogy Dávid életében is, és azt mondják majd az utódok, hogy Dávid a maga nemzedékében az Urat szolgált. Tehát lehessen ezt elmondani mindenkiről. A kérdés az, hogy akarok-e én változni? Mi az, amit ő szenved a környezetem? És szenvedek én is. És lehetnek ilyen rossz tulajdonságok, ilyen rossz dolgok az életünkben. És szeretném befejezni egy kihívással. Akarj változni! Ne hidd azt, hogy tökéletes vagy. De azt se hidd, hogy reménytelen a helyzetet. Mi kell ahhoz, hogy valaki változzon? Hát elsősorban kell hibaérzék. Hogy legyen bennem az érzület, hogy én is hibázhatok. És legyen alázat is. Annak a felismerés, hogy én sem vagyok tökéletes. Akármilyen meglepő. Nem éltem jól meg a kapcsolataimat. A gyülekezetbe, a családba, az értékrendem. A szívem másfele mutatott sokszor. Kell reménység is, hogy Isten meg tud változtatni. És kell bűnbánat is, és kell bátorság is. Elismerni, felismerni és beismerni, hogy én bűnös vagyok. És Isten így tud újat hozni az életünkbe. Testvérek, azt mondja az ige, hogy nem maradok el tőle, sem el nem hagylak téged. Velem van az Úr, ember, ezért nem félek. Ember mit árthat nekem? Lehet, hogy sok mindentől félsz. Lehet, hogy félsz kapcsolatokat kialakítani másokkal, mert megsérülsz, mert megbántodnak, mert mi lesz a pletykán. De Isten igéje arra tanít, hogy nekünk ezért tenni kell. És hogyha nem volt eddig szívügyed ez, akkor akarj változni. Kell ehhez hibaérzék, kell ehhez alázat, kell reménység és kell bátorság. Hadd beszélgessen Isten mindnyájunkkal. így tovább. És mi válaszoljunk neki. És hogyha valamire Isten rámutatott, hogy másképp kell tenned, akkor mondd el azt neki. Hív segítségül őt, az ő erejét. Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki segítségül hívja az ő nevét, az üdvözül. Az megtartati. És ez lehetséges. Tegyük ezt most. Lélekben mindannyian imádkozunk. És hogyha hangosan is szeretne valaki Istennek válaszolni, szeretne bűnbánatot tartani a felelőtlen életél, a kiránduló életél, az, hogy nem tudod használni másoknak, de ezután szeretne. Lehetőség van erre most.
Áldunk, dicsőítünk és magasztalunk ezért a délelőttért, a drága ígéért, az üzenetért. Uram, segíts meg, hogy mindazt, amit üzentél, amit hallottunk, szívünkbe forgatva, átgondolva és megélve a mindennapi életben tudjunk szolgálni, dicsőíteni, magasztalni Tégedet. Kérünk alázattal továbbra is áld meg ezt a napot, segíts, hogy mindazt, amit teszünk ezen a mai napon, neved dicsőségére és magasztalására tegyük. Köszönjük, hogy meghallgatsz és velünk leszel ígéreted szerint. Amen. Amen.